8-5-öt már az óra vár benneteket, a tóra gyertek tanulni, kedves barátaim, jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözlök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok. Ismét két nap telt el úgy, hogy nem találkoztunk, jó estét kívánok Máté Lalának, Lohár Laci barátomnak, remélem jól van mindenki, Majoros Tíme, Ernő, és még azon 10 ember, akinek nem mutatja a nevét, kedves Évi, jó estét kívánok Dávidnak, szeretettel üdvözlöm mindenkit, örülök, hogy itt vagytok, örülök, hogy megint itt vagytok. Mint hogyha ezer éve nem találkoztunk. Remélem mindenkinek jól telt, kellemesen telt a pénteke, kellemesen telt a sabát. Nekem nagyon kellemesen telt. Szombatra, szóval péntek estétől szombat estig volt az első Lubavitch Rebbe jarcájtja, az első Lubavitch Rebbe halálozási évfordulója, Kiszlév hónap 19-e, amit úgy is hívnak a haszid kalendáriumban, hogy a haszidizmus új éve. Aki nem tudja, vagy aki szeretne többet megtudni az ünnepről, annak ajánlom a múlt heti podcastemet, amiben Oberlander rabbival, elnézést, nem, Glitzenstein rabbival, Fight Asher rabbival, és Stell Isaac barátommal rabbival beszélgettünk Juttert Kiszlévről, Kiszlév hónap 19-éről, és szombat délután volt egy kis összejövetel, egy kis haszid összejövetel, Farbrengen, és... hát szóval egészen fantasztikus jó volt, és egy kis vodka is elfogyott, úgyhogy az meg különösen jó volt. Tegnap este pedig a zsidó.com-on volt egy kis Farbrengen, ahol én is részt vettem, és mondtam is egy pár szót, szóval, hogyha valaki arról lemaradt, akkor itt a Facebookon, a zsidó.com oldalon, Facebook oldalon megtekintheti tegnap esti Zoom Farbrengent, ami kint volt a Facebookon is. Oké. Igen, ennyit a szolgálati közleményekről. Érkezett egy pár kérdés, csak valahol elkavartam. Valahol elkavartam itt a kérdéseket. Azt mondja, hogy hova tettem? Jaj, de kellemetlen. Bocsánat, egy pillanat, kis türelmet kérek. Elnézést, egy pillanat, türelmet kérek. Azt mondja, hogy itt is még mindig elbénáztam. Oké. Nos, tehát megvan. Szóval jó estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozott. Gabriella, László, Veronika, Dorottya, József, Miriam, Ildikó, jó estét kívánok Ács Laci barátomnak, Károlynak. Az első kérdés, miért ülnek külön a nők és a férfiak? Ezt nem pontosan definiálta a kedves tanulótársuk, hogy mire gondol. Gondolom arra, hogy a zsinagógákban miért ülnek külön a nők és a férfiak. A ortodox zsinagógákban ugyanis, ja, itt volt Gulden Csilla, ott volt elapacsidó.com-on, szuper. Szóval miért ülnek zsinagógákban külön a nők és a férfiak? Ennek két oka van. Az egyik oka az, hogy a Jeruzsálemi szentélyben is külön voltak a nők és a férfiak. A Jeruzsálemi szentélyben volt egy külön rész a hölgyeknek, úgy hívták, hogy Ezrát Nasim, a nők területe, ahova a nők mehettek, és oda a férfiak nem mehettek, és a férfiak területe pedig nők nem mehettek, és ennek az az oka, hogy ennek az volt az oka, mármint azon túl, hogy a templomot így építették meg a proféták, az volt az oka, hogy a férfiak ne bámulják a nőket, és ne legyenek, nem is tudom, illetlen gondolataik, amikor a szentélyben vannak. Ugyanez az oka annak, hogy a zsinagógákban is különülnek a nők és a férfiak, hogy a férfiak ne bámulják a nőket. Nagyon érdekes, hogy a nők általában vagy karzaton ülnek, vagy hátul, és egy ilyen paravánnal el van választva a női szekció a férfi szekciótól az ortodox zsinagógákban, és nagyon érdekes, hogy a rabik nem attól féltek, ez szerintem az a rabik iszonyatos sokat tudtak az emberi pszichológiáról, az emberi pszichéről, és a rabik sosem attól féltek, hogy a nők fogják bámulni a férfiakat. Pontosan tudták, hogy a nők természete az nem olyan, hogy bámulja a férfiakat, ez egyik, a másik, a nők természete nem olyan, hogy szexuális vágyuk gerjed a nőknek a általánosságban véve, persze, és most nyilván, mint minden általánosság túloz, és mint minden általánosítás pontatlan, de általánosságban véve a nőket kevésbé izgatja a látvány, mint a férfiakat a szexualitás terén. A férfiakat sokkal inkább beindítja belondítják a látvány, a nők sokkal inkább érzelmi alapúak, vagy sokkal inkább érzelmi megközelítésben állnak például a intimitáshoz, a szexhez. És ezért a rabik ezt pontosan tudták, és tudták, hogy a nőktől nem kell, hoppá, elfelejtettem bekapcsolni a lámpát, hopsz, és akkor lehet, hogy jobban is fogtok látni. Azt mondja, hogy igen, így. Szóval, hogy a rabik pontosan tudták, hogy nem a nőktől kell félteni a férfiakat, hanem a férfiaktól kell félteni a nőket, és az emberek ne a csajokat bámulja, ne ilyen gondolataik legyenek, amikor a sinagógákban vannak, ezért ülnek a nők külön a férfiaktól. Érkezett még egy kérdés, arra vonatkozólag, kedves rabbi, hány betűből áll a Tóra? Hogy a Tórában hány betű van, tehát Mózes 5 könyvében, 304.805 betű van a Tórában, 304.805, 304, 805. 304.805 betű van a Tórában, és 79.847 szó. Tehát mindez a 304.805 betű, ez 79.847 szóból áll. A Tórában ennyi betű van. Okay. Csak egy érdekesség képen jegyzem meg, hogy a világ minden tóratekercsében pontosan ugyanennyi betű van. Ugye a tóratekercseket egyik, itt van, jó estét kívánok édesapámnak, a tóratekercseket mindig egymásról másolták, és ezért mivel hogy a halakha, a zsidó vallásig úgy rendelkezik, hogyha egy tóratekercsben akár egy betű is hiányzik, vagy egy betű le van töredezve, ugye ez egy, azt nem szabad elfejteni, a tóratekercs egy állatbőrre, egy finoman cserzett állatbőrre, kézzel, luttollal, kézzel írt szöveg, egy speciális tintával, és ez a tinta le tud egy kicsit pattogzani talán, az ilyen, ha csak mit tudom én, a fizikai beavatkozás, vagy esetleg a kor miatt. Úgyhogy egy betűnek csak egy pici része is le van pattogozva egy tóratekercsből, akkor az alkalmatlanná válik arra, hogy olvassanak belőle, szóval abból akkor már nem lehet rituális célra használni. És emiatt minden tóratekercs pontosan nagyon precíz, mert különben nem alkalmatlan lenne a rituális használatra. Úgyhogy az különösen érdekes, hogy az elmúlt 2000 évben, tehát tulajdonképpen leszámítva az elmúlt mondjuk 100 évet, az elmúlt 100 évet leszámítva a zsidók, a világ különböző pontján élő zsidók alig-alig találkoztak egymással. Gondoljatok bele, mondjuk egy Oroszországban, vagy Magyarországon, vagy Lengyelországban élő zsidó nem nagyon találkozott egy jemeni zsidóval, vagy egy iráni zsidóval, vagy egy iraki zsidóval, akkor persze 100 évvel még nem volt sem Irán, se Irak, de nem találkozott perzsa zsidókkal, vagy nem találkozott az arábiai félszigeten élő zsidókkal, és így tovább. Az utóbbi 100 évben, amióta az utazás, főként a II. Világháború után és a Izrael állam megalakulásával találkoztak a világ különböző pontjain élő zsidók egymással. És nagyon érdekes, hogy amikor mondjuk a Jemenből jött zsidók hozták magukkal a tóratekercseket, amik évszázadok, sőt a jemeni zsidók esetében évezredek alatt használtak, ugye egyiket a másikról másolva, és amikor mondjuk a Magyarországról vagy Lengyelországról jött zsidók hozták magukkal a tóratekercseiket, amiket jó pár száz éve egymásról másoltak, és összehasonlították ezeket a tekercseket, akkor nem találtak különbséget. Nem volt semmi különbség, semmilyen. Tehát az elmúlt 2000 évben nem történt, ugye, mert ugye mi a probléma? Az a probléma, hogy ha az egyik tekercset a másikról másolom, akkor ha az első tekercsben valamilyen hibát ejtek, akkor a következőt, amit már arról fogok másolni, abban is meg fog jelenni ez a hiba. És ez tovább fog, ez onnantól kezdve már örökre megmarad az a hiba. De nem történt ilyesmi. Tehát ez egy iszonyatos csoda. Ez egy fantasztikus csoda, és a teremtő jó téteménye és irgalma az, hogy a tóratekercsekben nem történt változás. És most az elmúlt, amikor Izraelben, meg az Egyesült Államokban ugye a zsidók találkoztak egymással, mondjuk az 70 évvel ezelőtt a II. Világháború után, az állam megalakulása után, akkor nem találtak a Tóra tekercsek közötti különbséget. Ez egy egészen fantasztikus dolog. Tehát egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy azok a Tóra, az a szöveg, a Tórának az a szövege, ami nekünk rendelkezésre áll, és itt most az eredeti héberről beszélek, nem pedig a fordításokról. Tehát az eredeti héber szövege a Tórának, amelyek a Tóra tekercsekben vannak, és amelyek megvannak nekünk is humásokban, könyvekben, ez pontosan az a szöveg, amelyet Mózes adott, vagy Mózes kapott a Teremtőtől a Szinájhegyen 3333 évvel ezelőtt, pontosabban 3332 és fél évvel ezelőtt. Oké, okay. Következő kérdés. Tisztelt Rabbi, nagyon érdekes lenne, ha zsidó házasságról, férfi és nő szerepről, munka és feladatfelosztásról kellene lenne külön tanítás, úgyhogy erről a nőknek is feleségek esetleg külön órát tartana. Hogyan dönt, milyen szempontok alapján és általában milyen életkorban egy zsidó férfi a házasságról, mekkora szerepet játszik a döntésben a szerelem, egy ortodox zsidó rabbi feleségül vehet-e egy betért, de pogány hátterű lányt, elvehetne egy özvegy, így elvált asszonyt, ezek nagyon érdekes kérdések számomra, és lehet, hogy másokat is érdekelnek, szívesen beszélgetünk egyszer, tartok, vagy beszélünk egyszer külön a férfi és női szerepekről, konkrétan erre a kérdésre rátérve. Milyen korban szoktak a zsidó férfiak megházasodni, és a zsidó nők, az ortodox zsidók és az ortodox zsidó nők megházasodni? Az a kérdés az tekintve, hogy a házasság előtti szexuális együttlét az tilos, úgyhogy amikor valaki megházasodik, egy fiatal fiú vagy egy lány, akkor mind a ketten szűzek, tekintettel arra, hogy ugye az embernek, mit tudom én, pár éves korában kialakulnak a szexuális vágyai, ezért talán nem túl helyes, hogyha nagyon sokáig ezek a vágyak kielégítetlenül maradnak, mert akkor esetleg valamilyen másfajta bűnbe esne az illető, mit tudom én, önkielégítés vagy ilyesmi, ami szigorúan tilos a Tóra szerint férfiaknak, az önkielégítés a Tóra szerint szigorúan tilos, nőknek nem szigorúan tilos, nőknek sem nem ajánlott, de nem tilos. De szóval gondoljatok bele, hogy van egy fiatal fiú, akinek egészséges férfias vágyai vannak, és van egy fiatal nő, akinek egészséges női vágyai vannak, ezért tehát a házasságot ortodox körökben nem szokták túlságosan sokáig halogatni. Manapság, ez időnként és koronként és helyszínenként változik, tehát azért azt kell tudni. Például a Közel-Keleten, mondjuk 500 évvel ezelőtt az arab országokban élő zsidóknál nagyon gyakori volt, hogy egészen korán házasodtak össze a lányok, mondjuk 13-14 éves korban, csak úgy, mint az araboknál egyébként, csak úgy, mint a muszlimoknál. És ennek egyrésztről, ennek vannak biológiai okai, az egyik biológiai oka, hogy az azon a területen élő emberek azok biológiailag korábban érnek, korábban válnak fejlettebbé, mint mondjuk az európai emberek, mint mondjuk a kaukázusi emberek. Az egyik oka, de a másik az egy sokkal praktikusabb ok, és az pedig az, hogy a muszlim világban élt zsidók, tehát akik Marokkóban, Líbiában, ugye mai országokról beszélek, ezek régen nem voltak ezek az országok, Marokkó, Líbia, Irak, Irán, Jemen és egyéb helyek, szóval az ott élő zsidók a muszlimok között éltek. Most a muszlimoknál nagyon gyakori volt, nagyon gyakran előfordult, hogy egy nem muszlim fiatal lányt, aki nem volt házas, azt elraboltak, és elvették feleségül, tehát tulajdonképpen emberrablás történt. És ezért a zsidók azt nagyon gyakran csinálták, hogy egy lányt, egy kislányt, ez egy ilyen országban élő zsidók azt csinálták, hogy egy kislányt eljegyeztek már akár 3-4 éves korában, ez nem azt jelenti, hogy akkor házasodtak, nem házasodtak akkor csak eljegyzés történt, tehát megtalálták a lánynak, hogy ki lesz a férje, amikor a kisfiú 4 éves volt, a kislány meg mondjuk 3, tehát egészen pici korban tartottak a szülők egy eljegyzést a két gyereknek, onnantól kezdve a kislány már egy eljegyzett menyasszony volt, és aztán 10 évvel később megtartották az esküvőt, amikor már biológiai is érettek voltak rá. De az a tény, hogy a kislány el volt jegyezve, már egészen kis korban, ez védettséget nyújtott a környékbeli banditák, vagy a környékbeli esetleg fiatal lányokat kereső férfiak elől. Úgyhogy a kislánynak, amikor onnantól kezdve, hogy eljegyezték, betakarták a fejét, és akkor lehetett látni külső, lehetett látni, hogyha kendőben jár, vagy betakart fejjel jár, akkor lehetett látni, hogy ő már el van jegyezve valakinek, és akkor onnantól kezdve már nem nyúlt hozzá, még az arab se nyúlt hozzá ezekhez a zsidolányokhoz. Tehát voltak ennek egy nagyon praktikus okai. És ez területenként mondom változott. A középkorban, Európában is korábban házasodtak a zsidók is, meg mindenki más is. Az emberek is miért? Mert az átlagos életkor az nem volt több, mit tudom én, a 14. század Európájában egy átlagos ember nem élt tovább, mint 35-40 évet, maximum. Az valaki megélt egy 70 éves kort, az nagyon-nagyon ritka volt. A legtöbb ember valamilyen betegségben meghalt. A nők többsége meghalt szülés közben, valamikor, amikor szülte mondjuk a harmadik, negyedik gyerekét, akkor meghalt szülés közben. Nagyon gyakran a férfiak meghaltak vagy háborúban, vagy pedig valamilyen nyavajában, betegségben. Ugye a közhigiénia, most a sötét középkorról beszélünk, hát nem véletlenül hívták sötét középkornak. Szóval amikor az átlag élet, az emberek átlag életkora több mint 35 év volt, akkor nyilván nem vártak 25 éves korukig, hogy megházasodjanak. Akkor nyilván megházasodtak már 15-16 éves korban. Európában is, nem csak a zsidók. A zsidók is, de nem csak a zsidók. A keresztények is megházasodtak ilyen fiatalon, hiszen nem várt rájuk egy nagyon hosszú életkor. Manapság többek között azért is a sok oka van annak, hogy annak az időpontja kitolódik. Most nem a zsidót, nem az ortodox zsidó társadalomról beszélek, hanem általában a szekuláris társadalomról, hogy kitolódik a házasság kora, manapság, mit tudom én, akár 35, mondjuk az, hogy ma egy nő 35 évesen szüli az első gyerekét, ez cseppet sem különleges manapság. Amikor az én 1976-ban születtem, az édesanyám 1950-ben született. A bátyám is, ez van egy bátyám, aki 74-ben született. Szóval az anyukám szülte az első gyerekét 24 évesen, engem szült 26 évesen, és aztán van egy öcsénk, itt pont most csatlakozott a bátyám, aki 1974-ben született, és 84-ben, és itt van a feleségem is, 84-ben született egy húgom. Az édesanyám volt, és az apám is 34 éves, mikor a húgom született. És emlékszem, én fiatal gyerek voltam, 84 voltam, 7-8 éves, és emlékszem arra, hogy anyu mesélte, hogy a kórházban, ahol a húgom született, ott ő volt a legidősebb, a legöregebb volt ő ott a szülész osztályon, a szülőasszonyok között, ott mindenki a 20-as évei elején volt. Most beszélünk, ez volt 1984-ben, tehát mondjuk 35 éve, 36 éve. 36 évvel ezelőtt az, hogyha valaki szül 34 évesen, az egy nagyon ritka dolog volt. Egy nagyon-nagyon ritka dolog volt, és az édesanyámnak ez a harmadik gyereke volt. Manapság simán előfordulhat, 36 évvel később, simán előfordulhat, hogy egy nő manapság szül, 34 évesen szüli az első gyerekét. Sőt, van, aki 35-6 évesen szüli még csak az első gyerekét. Ennek az, hogy így kitolódott a családalapítás kora, az, hogy azt írja közben George, hogy 43 évesen születtek. Nekem is van, én amikor az első gyerekem született, akkor 25 éves voltam, és most született Simon Eliezer fiam 2018-ban született. Én is 43 éves voltam, meg a feleségem is 43 éves volt, mikor a Simon Eliezer fiunk született. Szóval igen, ez manapság egyáltalán nem gyakori, vagy nem ritka, de jó, de én mondjuk, és a feleségem is, mi korán kezdtük, tehát mi 25 évesek voltunk, mikor az első gyerekünk született. Tehát ilyen szempontból mi ellene mentünk a statisztikáknak és a trendeknek, mert relatív korán házasodtunk és korán vállaltunk gyereket. De manapság az, hogy ez így kitolódik, ennek van ugye egyáltalán egy szociális oka, ugye az, hogy egy frivol életmódot élnek az emberek többsége, és barátnők vannak, pasik vannak, és így tovább, szóval a házasság vagy a családalapítás az kitolódik. De van egy olyan oka is, hogy az átlag életkor kitolódik. Tehát ezzel is van összefüggésben. Az átlag életkor ma szépen megy egyre feljebb. Magyarországon talán nem olyan ütemben, mint nyugaton, de Magyarországon is egyre később, tehát az átlag életkor, hogy férfiak mikor halnak meg, vagy nők mikor halnak meg, átlagosan ez egyre kitolódik. köszönhetően a higiéniás körülményeknek, köszönhetően a fejlett gyógyszeriparnak, köszönhetően a fejlett orvostudománynak, köszönhetően az az egészséges életmódnak, és így tovább, és így tovább. De ma már nem ritka, egyáltalán nem ritka, hogy valaki 80-90-100 évet él. Régebben ez mondjuk 500 évvel ezelőtt ez szinte hihetetlen volt. Most, és emiatt is, amiatt, hogy az átlag életkor így kitolódik, ez is talán oka lehet annak, hogy egyre későbben szülnek az emberek gyereket, hiszen hova rohanni, még hosszú az élet, ugye előttünk még hosszú az élet. Oké. Azt kérdezi, ja igen, a következő, mekkora szerepet játszik a döntésben a szerelem? Mármint egy ortodox házasságban a szerelem. Na ez egy jó kérdés, mert erről korábban beszéltünk, de az már régen volt, lehet, hogy még pára nem hallották az erre vonatkozó véleményemet. Az erre vonatkozó véleményem az az, hogy a judaizmus, a zsidóság abban hisz, hogy az ember ne házasodjék azért, mert szerelmes, hanem legyen azért szerelmes, mert összeházasodott. Tehát a sorrendiség a judaizmus felfogása szerint, a zsidóság felfogása szerint fordított ahhoz képest, ami a nyugati világban elfogadott. A nyugati világban az a elfogadott, hogy egy fiú meg egy lány szerelmesek, akkor összeházasodnak. A zsidó világban az az elfogadott, az ortodox zsidó világban az az elfogadott, hogy fiú és egy lány összeházasodnak, és azután egymásba szeretnek. Ugye ennek nagyon praktikus oka van, és nem csak az, amit a Tórában olvasunk, amikor Izsák összeházasodott Rebekával, ugye Ábrahám szolgálója Eliezer elhozta Rebekát Izsáknak, ugye Rebeka Ábrahám családjából származott, pontosabban Sára családjából származott egész konkrétan, és elhozta Rebekát Izsáknak, és azt írja a Tóra konkrétan, azt a szóhasználatot használja, hogy és bevezette anyja sátrába, mármint Izsák bevezette Rebekát a sátrába, azaz háltak, azaz összeházasodtak, és megszerette őt. Tehát azután szerette meg, miután összeházasodtak. De van egy nagyon gyakorlati oka is, és a gyakorlati ok az a következő. Oké. Megpróbálom értelmesen elmagyarázni. Ha azt mondja egy fiú egy lánynak, azt mondja egy lány egy fiúnak, hogy figyelj, én hozzád akarok menni feleségül, mert nagyon sok pénzed van. Ugye, akkor ez ember nincsen, aki erre azt mondaná, hogy ez milyen szép és romantikus, ugye? Azt mondja egy lánya, vagy tegyük fel, van egy gazdag lány, és egy szegény fiú, és oda megy a fiú, és azt mondja a lánynak, hogy én el akarlak venni téged feleségül, mert olyan gazdag vagy. A pénzed miatt. Ugye, akkor ez nagyon furcsán hangzik. Miért? Mert tulajdonképpen ez azt is jelenti egyben, vagy ez azt úgy is fogalmazhatnánk, hogy azt mondja a fiú ezzel, hogy igazából én a pénzedbe vagyok, én a pénzedet akarom elvenni feleségül, de mivel hogy a pénzedet nem tudom nélküled megkapni, ezért na jó, elveszlek téged is feleségül, de valójában a pénzedet akarom, igazából a pénzedet akarom. Most a zsidóság azt úgy gondolja, hogy ez a típusú, és mindenki által megvetett, ugye vagy megmosolygott, vagy megvetett, most tudom, házassági ambíció, hogy valakit a pénzéért szeretünk, vagy a pénzéért veszük el feleségül, vagy megyünk hozzá, az alig ha különbözik attól, mint hogyha valakit azért azt mondjuk, hogy én téged azért szeretlek, mert nagyon szép vagy. Mert ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy igazából én a szépségedet szeretem, nem pedig téged. Hogyha ezt az örömet, amit a szépséged okoz nekem, ezt meg tudnám kapni nélküled, akkor talán úgy is jó lenne. Értitek? Értitek, hogy mi a kettő közt a nagyon nagy hasonlóság? Csak ebben nem szoktunk így belegondolni. Csak abban szoktunk belegondolni, hogyha valakit pénzért veszél a másikat, az milyen undorító és milyen gusztustalan. Persze, az. De nem sokkal különbözik az csak attól, mint hogy ha azt mondja valaki, hogy azért szeretlek téged, mert szép vagy, azért szeretlek téged, mert vicces vagy, azért szeretlek téged, mert okos vagy, azért szeretlek téged, mert mit tudom én, mert művelt vagy. Ez ugyanolyan. Az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha én meg tudnám kapni azt az örömet, amit a szépséged okoz, vagy a műveltséged okoz, vagy a humorod okoz, vagy a mit tudom én, akkor tulajdonképpen te egy fölösleges ember vagy. Én igazából azt az örömet akarom, amit a szépséged okoz. Értitek? És ezért azt mondja a judaizmus, azt tanítja, hogy két ember ne valami miatt, valamiért, ne valami dolog miatt vegye el, vagy menjen hozzá, vagy házasodjon össze, hanem a másik ember miatt, a személye miatt. Nem az a lényeg, hogy ő gazdag, szép, okos, művel, stb., hanem az mert ezek mind csak leírják azt az embert, ezek mind egyfajta ilyen külsőség. A valóságban a személyet, a személy érdekel engem. És hogyha azt mondja a zsidóság ugyanúgy, hogyha ha valaki szerelemből házasodik, az ugyanolyan, mint az előbb említett példák. Az ugyanolyan, mint hogyha valaki pénzért házasodik. Ha valaki pénzért házasodik, és azt mondja egy fiú egy lánynak, hogy én azért elveszlek téged feleségül, mert olyan gazdag vagy, ugye? Akkor az ugyanolyan, mint hogyha azt mondom, hogy én elveszlek feleségül, mert nagyon szép vagy, igazából a szépségedet akarom, nem pedig téged. És ha szerelmes vagyok beléd, akkor elveszlek feleségül, mert ez a szerelem érzés, ez fantasztikus, ez csodálatos, de igazából, ha ezt az érzést meg tudnám kapni nélküled, akkor te igazából fölösleges volna. Ha meg tudnám, hozzá tudnék jutni ez az érzéshez, amit a szerelem okoz, akkor igazából téged nem is érdekelnél engem. Ezért azt mondja a zsidóság, hogy abban a pillanatban, hogy a szerelem elmúlik, abban a pillanatban a két embernek semmi köze nincsen egymáshoz, hiszen az egyetlen dolog, ami összekötötte őket, az a szerelem volt. Ugyanúgy, ha pénzért házasodik össze egy férfi meg egy nő, akkor abban a pillanatban, hogy a pénz eltűnik, vagy elfogy, onnantól kezdve, vagy elveszik, onnantól kezdve ezt a két embert nem tartja semmi össze, mert a kohéziós erő, az összekötő kapocs a két ember között az a pénz. Ugyanúgy, ha két ember azért, mert szexuálisan vonzódik egymáshoz, mondjuk két ember vonzódik egymáshoz szexuálisan, és ezért házasodnak össze, mert nagyon jó az ágyban. Úgyhogy azt gondolják, hogy akkor ez most már maradjon így örökre, és házasodjunk össze. Na jó, de mi van, hogyha ez a dolog elmúlik, vagy ez a dolog ez valamiért megszűnik, akkor a két embert semmi nincsen, ami összeköti. Ezért a zsidóság azt mondja, hogy ne házasodj össze egy fiú és egy lány. Ne házasodjon össze azért, mert szerelmes, mert hogyha elmúlik a szerelem, akkor elmúlik őket összekötő kapocs is. Hanem házasodjanak össze, és aztán majd szerelmesek lesznek. De hogyha az a szerelem még később el fog múlni, az a két ember az akkor se lesz idegen egymásnak, mert az a két ember az azelőtt is össze akart házasodni, mielőtt szerelmesek voltak. Nem tudom, hogy érthetően fogalmaztam-e. Egy kicsit paradigmaváltó gondolat, jó estét kívánok Tamás Gyuri barátomnak, ez egy kicsit paradigmaváltó gondolat, de ez a zsidóság álláspontja. Most azt kérdezi itt kedves Vasa Irén, hogy akkor én nem szerelemből vettem el a Zsuzsit. Ez egy nagyon jó kérdés. Én a szerelmes voltam a feleségembe, és most is szerelmes vagyok a feleségembe, de még a feleségemen kívül voltam már nőkbe szerelmes. Ha minden nőt, akiben szerelmes voltam, elvettem volna feleségül, akkor, ha nem is élnék bigámiában, de biztos, hogy sokkal többet házasodtam volna. Óvodában is szerelmes voltam. Emlékszem, Kovács Beának hívták azt a lányt, akiben az óvodában szerelmes voltam, a kis 4 éves Megyeri Jonatán. Kovács Beába volt szerelmes az óvodában. Nem tudom, hogy ki ő, mi ő, nem tudok róla semmit, de emlékszem arra, hogy szerelmes voltam belé. És mégsem végződött a szerelem házassággal. Nem minden szerelem kell, hogy házassággal végződjön, és nem minden házasság kell, hogy szerelemből szülesse. Mert a szerelem, ráadásul manapság a 21. században, és ez szerintem ezzel mindenki egyet tud érteni, hogy messze túl van értékelve a szerelem ma a 21. században. Ugye, all you need is love, ugye Beatles énekli. All you need is love, csak a szerelem. Ugye, istenítjük a szerelmet. A szerelem manapság a 21. század emberének, sőt, igazából ez már a 20. században elkezdődött, már a 70-es évek elején, 60-as években elkezdődött az Egyesült Államokban, és aztán a világon is. Ma a szekuláris társadalomnak két istene van. A pénz és a szerelem. Ez a két, a szeretet és a pénz. A pénz és a szeretet, ez a két isten. Istenítjük a szeretetet, istenítjük a szerelmet. Ez valami fantasztikus dolog. Az olyan dolog, ami mindent megér, minden áldozatot megér. De hogyha jobban belegondoltok, akkor a szerelem istenítése az ugyanolyan pogány, vagy ugyanolyan bálványozás, mint hogyha egy bármilyen más bálványt imádnánk. A pénz, vannak még a 21. században több istenek, most ez a kettő jutott eszembe, de van még több is. Ott van például a siker, az is ma egy új isten, egy ilyen új pogány isten, és amikor azt mondom, hogy isten, akkor kisbetűvel, nem személynév. Egy új pogány isten a siker, ugye, meg a hírnév. A hírnév az is egy olyan dolog, amit istenítünk. amire felnézünk, a celebek. A celebeket istenítjük. Miért? Pedig, mit tudom én, szerepelt egy valóságshowban, ráadásul nem is a legjobb formáját hozta, és istenítjük őt, ő már celeb. Ő már egy influencer. Ő már egy celeb, csak azért, mert szerepelt egy valóságshowban, egy Big Brotherben, vagy egy való világban, vagy mit tudom én. Ugye ezek mind 21. századi istenek. A szerelem, a pénz, a siker, a népszerűség, az ismertség. Sőt, mondok nektek még példát, ami ugye most az elmúlt 5-10 évben születtek új pogány istenek. Ilyen például a like. Hogy kinek, hogy amikor posztolsz valamit a Facebookon, vagy posztolsz valamit az Instagramon, akkor hány like érkezik. Hogy ez az embereket rendkívül foglalkoztatja. Rendkívül, mert van egy adrenalin okozó hatás benne. Hogy posztolok valamit, és akarom látni, hogy hányan lájkolták. Van ebben egy ilyen adrenalin fokozó hatás. És emiatt istenítem. Emiatt egy csomó mindent alárendelek neki. Ugye? És a szerelem az még mindig egy ilyen isten. Messze túl van értékelve. Én nem azt mondom, hogy nem fontos, vagy nem azt mondom, hogy nem jó a szerelem, mert nagyon jó és nagyon fontos. De nem mindenható. De nem mindenható. Ha egy férfi és egy nőnek a kapcsolatában a közös értékek jelennek meg, az, hogy közösen képzelik el azt, hogy mi a fontos az életben, és mi kevésbé fontos az életben, az egy sokkal erősebb, a közös értékek az egy sokkal erősebb kohéziós erő, mint a sokkal nagyobb kohéziós erő, mint a szerelem. Mert a szerelem az, abban azt hiszem, talán mindannyian egyetértetek velem. Nem hiszem, hogy mutassatok egy valakit, aki vitatkozik velem abban, hogy két ember kapcsolatában a szerelem az változik az idők során. Nem feltétlenül tűnik el, de változik. Ugye más-más hőfokon ég. Ugye, mint a gáztűzhelyen. Valamikor takarékon ég, és valamikor nagy intenzitással, nagyon magas fokon ég. De abban talán egyetértek velem, hogy sok éves házasság, vagy sok éves párkapcsolat alatt nem mindig ugyanazon az intenzitáson ég a szerelem tüze. És ha csak egyedül a szerelem, a kohéziós erő a két ember között, akkor abban a pillanatban, amikor ez a tűz, ez takarékon ég, vagy ne adj Isten, ki is alszik akár egy időre, akkor ez a két ember vadidegen ember egymástól. Vagy egymáshoz képest. És onnantól kezdve már semmi dolguk nincsen egymással, mert eltűnt a kohéziós erő, eltűnt az az erő, amely ezt a két embert összetartja. Ha ezt a két embert viszont a közös értékek tartják össze, a közös szemlélet, miként képzeljük el a világot, miként képzeljük el a családot, miként képzeljük el az életünket, mit tartunk fontosnak az életünkben, milyen értékek mentén élünk, az egy sokkal erősebb kohéziós erő. Mert az nem fog elmúlni. Az nem fog elmúlni, hiszen mind a ketten ugyanazt akarják. Mind a ketten ugyanazért a célért dolgoznak. Még egyszer, ez nem azt jelenti, hogy a szerelem nem fontos, vagy nem jó, de nem mindenható. Okay. Azt is kérdezte valaki. Egy ortodox zsidó feleségül vehet egy betért pogány hátterű lányt? A válasz igen. Igen, természetesen. Ha valaki betér, ha valaki annak rendje és módja szerint betér, azaz az ortodox vallás, a vallásjog precíz és pontos makulátlan betartásával betér, akkor az ugyanolyan zsidó, mint mindenki más, ugyanolyan zsidó, mint Mózes vagy Ábrahám, vagy mint egy született zsidó, semmilyen hátrányos dolog nem éri. Az egyedüli dolog, amit egy betért lány nem vehet el egy kohanita férfi, egy zsidó, egy kohanita, vagy Áron leszármazottja, aki papi nemzetségből származik, ő nem vehet el betért lányt. Ettől ezen kívül viszont semmilyen, de hát ezt azért még csak túl lehet élni, és ezen kívül semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem származik a betérteknek. Egyébként, és ez hogy nem mehet hozzá kohanita férfihoz, ez igazából nem csak a betértek szempontjából, hogy is mondjam, hátrányos, hanem a kohanita férfiak szempontjából is hátrányos, akik viszont úgy születtek, hogy kohaniták. Egy kohanita, egy kohén férfi, aki Áron leszármazottja, ő nem vehet el betért nőt, vagy elvált nőt sem. Elvált nőt sem vehet el. Oké. Elvehetne egy özvegy vagy elvált asszonyt? Igen, minden zsidó elvehet özvegy vagy elvált asszonyt, kivéve a kohanitát. Pontosabban nem igaz, mert a kohanita egy özvegyet elvehet, egy elvált asszony nem vehet el. Egy özvegyet elvehet egy kohanita. Ezek, igen, oké. Következő, még egy utolsó kérdés. Miért mondják a zsidókra, hogy sivatagi vallás, vagy sivatagi nép? Hát azért, mert a zsidóság a sivatagban született, a Szináj sivatagában, amikor Egyiptomból kivonultunk 3332 évvel ezelőtt, akkor a Szináj hegyi sivatagban jelent meg az örökkévaló Isten, ennek a kicsit több mint 2 millió embernek, a zsidó népnek, és adta át nekünk a Tórát, úgyhogy az volt a néppé válásunk igazi momentuma, az esküvő, ha úgy tetszik, ha már esküvőről beszéltünk korábban, az esküvő Isten és a zsidó nép között, az ott volt a Szináj hegyen a tóraadáskor. Kedves barátaim, ennyi jutott mára, köszönöm szépen, hogy ilyen sokan itt voltatok, rendkívül megtisztelő volt a figyelmetek, köszönöm a kérdéseket is, írjatok még kérdést, ha eszetekbe jut valami itt ezen az oldalon külön üzenetben, és ezúton külön köszönöm azokat, akik nem csak kérdéseket írnak, hanem személyes történeteket, vagy élményeket, vagy megosztják velem gondjaikat, bánataikat, vagy Isten adja örömeiket, ezt külön nagyon szépen köszönöm. Holnap este 8-kor sok szeretettel várlak benneteket. Még egyszer kérdések. És hogyha valaki nem hallgatta meg a múlt heti podcastet, akkor itt az alkalom. Megtaláljátok minden podcast lejátszón, Apple Podcasten, Google Podcasten, Spotify-on, Deezeren, meg TuneIn Radio-on, és fent van természetesen YouTube-on is. Sziasztok, szép estét mindenkinek, holnap este 8-kor várlak benneteket.